Itt van velünk ez a polikrízis, meg itt van velünk a repülőrajt, meg a bizalmi válság.
Hát szóval a választás közeledik,
stagfláció,
ugye,
meg...
amikor már mutatkozni kéne a jeleinek annak, hogy hát egy költünk, meg
itt?
A vállalatok is beruháznak, de nincs ilyen. Virovácz Péter, az LNG bankvezető elemzője mindjárt képbe hoz minket. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát van itt sok érdekesség, ugye gyakorlatilag az elmaradt vagy fölbeállt repülő rajtól kezdve az a fajta bizalmi válság, ami nem csak hazánkra jellemző, szerintem mondom a polikrízis rányomja bélyegét lassan mindenhol a világban, hogy a fogyasztók inkább kevesebbet fogyasszanak, többet takarítsanak meg, a cégek óvatosabban ruházzanak be, és hát ebből aztán lesz globális szinten is egy alacsonyabb növekedés, nálunk meg nem lesz valahogy elindulás. Ez így helytálló körülbelül?
Abszolút helytelen, én azt gondolom, hogy sajnos nem látunk egy nagyon durva érdemi változást, és annak ellenére mondom ezt, hogy azért az elmúlt időszakban voltak már azért pozitív vagy pozitívabb hírek, ugye itt jött Trump, és akkor hát jó, megbombázta Iránt, és felmerült a kérdés mindenkiben, hogy akkor mi a most, világvége vagy világbéke.
Igen.
De hát egyelőre úgy tűnik, hogy közel-keleten, mint hogyha egy picit lenyugodtak volna a kedélyek, de nyilván azért ez sem vehető biztosra. Aztán most a legfrissebb hírek, ezek pont ma reggel jöttek ki, úgy néz ki, hogy megszületett valamiféle tényleges megállapodás vámügyben Kína és Amerika között, bár a kínai fél erről még semmit nem kommunikált, és sehol senki nem látott még erről dokumentumot, csak a fő tárgyaló mondta ezt egy tévéadásban, aztán vagy elhisszük, vagy nem.
Igen.
De most ez megint az a kategória, hogy a vállalatok ülnek és várják, hogy akkor most akkor mégis mi lesz, mit kéne csinálni, hova kéne tenni a pénzeszközöket, és közben azt látjuk, és ez nem csak Nyugat-Európára jellemző, ez tényleg szerte a világban látszódik, de most leginkább megint Nyugat-Európában jönnek a hírek, hogy elkezdték az autógyárak leépíteni. Szóval, hogy hát igen, ez nem egy olyan jövőkép, amire akár a vállalatok, akár a fogyasztók nagyon bizakodva nézenek, és akkor elkezdenek mindent hátrahagyva költekezni, mert hogy nyilván mindenhol mindenki ezekkel a negatív hírekkel találkozik, ezekkel a bizonytalanságokkal, és ez folyamatosan visszafogja azt a potenciált, ami akár egyébként az európai gazdaságban ott lenne, akár egyébként a magyar gazdaságban ott lenne.
Mm-hmm. Igen, ez izgalmas, hogy pont az autópiaci példát mondtad, mert ugye azon a háttérbeszélgetésen, ami tegnap szerdán került megrendezésre nálatok az LNG Banknál, ott épp arra utaltál, hogy mint hogyha kívülről várnák itthonról is a változást, tehát például a német gazdaság okán, ugye onnan már jönnek jó makroadatok, ugye pont az autóiparon keresztül nagyon szoros a kapcsolatunk, persze más oldalról is minden relációban a legnagyobb partnerünk Németország, hogy ezek mennyire reálisak, ezek a változások, hogy mennyire segíthetik azt a gyenge kis növekedést, amit egyelőre a belső fogyasztás úgy, ahogy támogat.
Nyilván biztosan nem mondhatunk semmit, de azért bizakodni szerintem bizakodhatunk. Ugye voltak már biztató adatok a német gazdaságból, akár felmérés alapú, akár tényadatok. De az, hogy 6 hónapon keresztül az IFO index, ami az egyik legfontosabb német előrejelző index, ugye effektíve vállalatokat kérdeznek meg, hogy hogyan tekintenek ők a jövőbe, egy 6 hónapja javuló bizalmi index, azért az már jelent valamit, nem a csúcsok csúcsát döntöttük félértés ne essék. De akkor is azért, hogy folyamatosan javul a szám, és ennek elsősorban az előretekintő komponense az, ami húzza fel a mutatót, az már mindenképpen egy olyan jel, hogy minthogyha valami elkezdett volna fordulni, de alapvetően ez még mindig egy német szülés, és nem fel egy összeurópai történet. És persze ott van az is, a németek elkezdenek véletlenül költekezni. Ugye megszületett a megállapodás Hágában, ugye a GDP 5%-át fogják elkölteni a NATO tagországok. Ez is jól hangzik, csak tegyük ezt is egy olyan zárójelbe, hogy ezt először 2029-ben fogják megnézni, hogy valóban sikerült, és 2035-re vállalták ezt a NATO tagállamok, tehát hogy ez egy eléggé lassú égésű folyamat lesz, fogalmazunk így, de jönnek ezek a változások, zajlanak, és persze közben, hát mondjuk a németeknek alkalmazkodnia kéne ahhoz az igen kemény realitáshoz, hogy a kínaiak jönnek, és mindent, de szó szerint mindent letarolnak, mert most már nem csak az alsó-középkategóriás szegmensben, igen, versenyeznek például az autóiparban, hanem a felső kategóriában. Tehát egyre költségérzékenyebbé válik a német gyártás is, és pont ez jelenthet itt Kelet-Közép-Európának majd egy előnyt. Nyilván annak hátrányával együtt is, hogy akkor itt, ha még több autó gyárjon ide az olcsóság okán, akkor például a magyar gazdaság is még inkább kitett lesz, és hát már most is eléggé kitett ezeknek az ingadozásoknak. Úgyhogy,
hát erre jó példa most a CETL-nek a beruházás csökkentő vagy korrigáló módosító intézkedése, meg hát egyáltalán, ahogy ugye ez a túlzott iparosítás az akkumulátorgyártásban mennyire nem jött be. Ugye ez is ennek a leképeződése.
Illetve hát nem biztos, hogy ez a felfutás ez olyan ütemű lesz, mint amit anno vártunk. De nagyon sok ilyen történelmi példa van erre, amikor jön egy technológiai felfutás, és akkor van egy ilyen exponenciális növekedési fázis, majd egyszer csak jön egy platózás. Aha. És most valószínűleg ebben a platózásban ülünk, és utána jön egy újabb exponenciális növekedés. Hát nekünk pont arra az időszakra érkeztünk meg ebbe az ágazatba, amikor a platózás jött el, és hát nyilván ez így eléggé.
És kérdésként hát tudjuk-e bekelni ugye a következő felfutásig, vagy bezár az összes
igen,
gyár,
vagy mert... a platózás igen. után vajon mi jön, mert ugye azt, ahogy beszéltük korábban, a polikrízis az, amiben ülünk, tehát hogy itt azért még rengeteg-rengeteg olyan forgatókönyv van, amikor igen. a platózás után nem emelkedés.
Igen.
Igen, mert ilyen még nem volt, való igaz. Tehát, hogy ennyire különböző típusú sokkok egyvelege, tehát, hogy ilyen a világgazdaság még nem nagyon ült, én azt gondolom. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg ez egy nagyon nagy kérdés, hogy valóban tudja megismételni magát a gazdaság történt, és akkor tényleg elindulunk-e fölfelé, vagy jön valami egészen más, amire tényleg senki nem számít.
Igen, olyan sem volt nálunk a rendszerváltás óta, ahogy rámutattál ezen a háttérbeszélgetésen, hogy választások előtt, vagy választások közelettével a fogyasztói bizalom ennyire lapos legyen, mint most. Ehhez itt látok is egy görbét egyébként, ami nagyon jól szemléltető, hogy mennyire meg van ülve a fogyasztói bizalom. Ezzel mi lesz, vagy hogy lesz?
Én nagyon örülök annak a bejátszónak, amit most itt pont a beszélgetés előtt, ez a kolbászból kerítés, de tényleg. Tehát, hogy pontosan ezt látjuk, hogyha valaki elő tudja túrni ezt az ábrát, elérhető, és meg lehet nézni, hogy tényleg a 4 éves ciklus közepéig általában romlik a fogyasztói bizalom, aztán mindig elindul a csodavárás, meg az ígérgetés nyilván a politikai oldalon. Meg a háztartások oldalán egy csodavállás, hogy na akkor talán majd most tényleg kolbászból lesz a kétes. Most a srácok mindent megígérnek, színezettől függetlenül, és majd most jó lesz. Lemennek a választások, és aztán megint összezuhan a fogyasztói bizalom. Csak ugye nem mindegy, hogy mondjuk ez a felfutás és összezuhanás, hogy milyen szintek környékéről történik meg. Most ugye az a baj, hogy egy nagyon gyenge bizalmi szintről sem tud már fölemelkedni. Tehát mondhat bárki bármit, a háztartások egészen egyszerűen már nem hiszik el azt, hogy itt tényleg tudnak olyan döntéseket hozni a gazdaságpolitikusok, amivel jobb lesz a következő 1-2 évben. Tehát annyira sok volt már a negatív hatás, hogy ez egész egyszerűen beégett a háztartásoknak a percepciójába, a gondolataiba, és ezt nagyon nehéz megváltoztatni, és tényleg hiányzik most ez a fajta felfutás, pedig nagyon küzdenek a fiúk, és mindenki nagyon küzd, hogy pozitív jövőképet adjon el, de egész egyszerűen láthatóan nem megy.
Nem megyünk rá levőkbe.
Persze, mert nem a számokból megyünk boltba, hanem a pénztárcánkból megyünk boltba, hogy egyszerűen fogalmazzunk. Úgyhogy most hiába van bejelentés arról, hogy most plusz nem tudom milyen ajándékutalvány, meg csekket kapnak a nyugdíjasok, meg hogy a KSH szerint mi ment így, meg milyen irányba, amikor az ember elmegy vásárolni, akkor azért érzi.
Igen.
Igen, tehát
hogy
pont.
Igen.
Tehát pont ez a nehéz ebben az egészben, hogy igen, vannak statisztikai mutatók, amik egy makrogazdaságról beszélnek, és aztán ott van Juci néni, meg nem tudom, Tibi bácsi, akinek meg tehát fogalma nincsen a GDP-ről, meg hogy mi az a fogyasztói kosárú, azt látja, amit a saját életében tapasztal, és innentől kezdve ezeket nagyon-nagyon nehéz felülírni. És pont ez a nagy kihívás szerintem most itt a 2026-os választás előtt, hogy úgy kell, és tényleg megint csak színezettől függetlenül, úgy kell nekifutni ennek a választásnak, hogy nem egy jól prosperáló gazdaságra lehet építeni, hanem tényleg valamiféle megoldást kell kínálni egy ilyen 2,5, könnyed, hogy 3 éves stagnálási időszak után, úgy, hogy tényleg már nagyjából mindenki kiábrándult, és ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és egyébként ezzel nem vagyunk egyedül, ez a fajta kiábrándultság ott van szerte Európában, hiszen ezért sem látjuk azt, hogy lenne óriási kereslet mondjuk Nyugat-Európában a beruházási aktivitásban, vagy éppen ezek iránt az iparcikkek iránt, ugye például az autók. Tehát, hogy ez egy ilyen összeurópai probléma, de nyilván minket sokkal jobban megérint, mert miközben nem megy a gazdaság, mi ülünk egy ilyen 4-5%-os inflációs környezetben.
Igen,
és ez megint csak egy nehézség.
Bocs, hogy szabadba vágtam, de közben tényleg az előbb elment a hangom, nem a megilletődöttségtől, de majdnem. Rá lehet fogni. Szóval a lényeg, hogy...
Valaki megnyomott egy gombot valahol.
Igen.
Szóval, hogy az a probléma szerintem, hogy tök mindegy, hogy tehát azoknak a döntéshozóknak, gazdasági alakítóknak, akik a következő időszakot meghatározzák, az a nehéz feladata van, hogy olyan hosszú távon hatást kifejtő intézkedéseket kéne tenni, és közben rövid távon is megoldani azt, hogy ez a kiábrándultság eltűnjön, hogy ezt a kettőt egyszerre nem tudom, hogy lehet, mert azt beadagolni a népnek, hogy figyeljetek, most rendbe tesszük az oktatást, meg az egészségügyet, és mondjuk koncentrálunk a nagyobb hozzáadott értékre, majd ez 15 év múlva fejti ki hatását, addig még egy kicsit bírjátok ki, hát azért ez így nehéz lesz.
Ugye erre szokták azt mondani, hogy valahogy párhuzamos univerzumokat kell építeni, hiszen alapvetően azzal nincsen gond, hogy most még itt vannak ezek az akkugyáros beruházások, autógyáros beruházások, ezek nem tegnap döntötték el, ezek egy ilyen, valóban, hogy ti is most mondtatok, egy ilyen 5 akár 10 éves döntési folyamatnak a végkicsengése, amikor ezek megvalósulnak, és majd elindul a termés. De senki nem tiltja meg, hogy közben mondjuk, miközben ezek a tárgyalások zajlanak, 1-2 évre elkezdik egy másik típusú gazdaságpolitika irányába mozogni, és magasabb hozzáadott értékű elgatottokkal is tárgyalni, hogy amikor eljutunk odáig, hogy ezek a beruházások kifutnak, akkor már ott legyenek a csőben azok, amelyek meghozzák ezt a fordulatot. De ezt képest ugye most hallottunk egy bejelentést nemrégiben Nagy Márton részéről, aki azt mondta, hogy akkor most hát de tényleg, bizisten abba az irányba fogunk menni, de hogyha valóban ez csak egy mostani elhatározás, és ezen nem dolgoznak már pár éve, igen, akkor ez egy 10 év lesz, amit ki kéne ülni, hogy ez a szerkezetváltozás megtörténjen a gazdaságban, és addig majd megint csak a szerencsére vagyunk bízva, meg a globális ciklusra, hogy megint elinduljon fölfelé ez a növekedés, mert akkor nekünk nagyon jó, csak azt is látjuk, hogyha nem megy a szekér, akkor viszont nagyon nem megy.
Sajnos elfogyott az időnk, úgyhogy ezzel a nem túl optimista végszóval kell befejeznünk.
De majd lesz folytatjuk.
Lesz ez még jobb is.
Köszönjük.
Lesz ez még jobb is, kiváló végszó.
Köszi Péter, szép napot kívánunk neked.
Szép napot, sziasztok.
Jurovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszélgettünk.